Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló Úr, mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, ahová összejöttünk nagy nevének dicsőségére, azzal az igével, amit írva találunk, Sámuel próféta első könyve 30. részének az első 8 verseiben. Istennek szent igéjét Sámuel próféta első könyvéből a 30. rész első 8 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezik, íme az amálekiták betörének a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot és felégeték azt tűzzel. És fogságba hurcolák az asszonyokat, akik benne valának, kicsintől fogva nagyig, senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezik, ímé az tűzzel felégettetett vala, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely vele volt, felkiáltának és annyira sírának, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávid két felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezreelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. És Dávid igen nagy szorultságban jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. És akkor mondta Dávid Abjátár papnak, az Ahimélek fiának. Hozd ide nékem az efódot. És Abjátár odavivé az efódot Dávidhoz. És megkérdezi Dávid az urat mondván, üldözzem-e ezt a sereget? Utolérem-e őket? És mondanék így, üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzesz. Eddig Istennek írott így. Kedves testvéreim, amikor Isten egy régi történet által üzen örökkévalót az igéből, akkor érzelemben nem annyira, viszont ismeretben annál inkább vissza kell menni a régi korba, hogy megismerhessük pontosan Isten akaratát és megérthessük, amit mondani akar nekünk. A korai királyság, a korai izraeli királyság történetében vagyunk ezekkel a versekkel, amelyeket hallottatok, amikor Dávid, a későbbi nagy király és mai napig etalon az ószövetségi választott nép számára, még nem király, még bujdosik. Mai fogalmaink szerint egy gerilla csapattal járja Júdának a déli részeit, próbál menekülni olykor az akkor még hivatalban lévő Saul királynak haragja elől, máskor pedig próbálja megmutatni az ő erejét. És hordoz magával egy a korban elfogadott igazságot, hiszen ezért járja ezeket a déli sziklás vidékeket ezzel a gerilla csapatával, az Ószövetségből olyan jól ismert, vagy az ókori világból olyan jól ismert törvényt, amelyet mindannyian ismerünk, és néha ennek igazságáért kiáltunk is, hogy szemet szemért, és fogat fogért. Ha betörnek, mint ahogy halljuk ebben a történetben, az amálekiták, vagy másfajta szomszéd népek, akkor ugyanaz a bosszúállás hajtja Dávidot is, hogy igazságot tegyen, elégtételt vegyen azért a sérelemért, amely érte. És mindez szép, addig, amíg az ezt követelő ember nem kerül abba a helyzetbe, hogy neki kellene hasonló módon törlesztenie, ő kerül a történet másik oldalára, amikor majd neki mondják azt, hogy szemet szemért, és fogat fogért. És az ember rádöbben ennek az igazságnak a csapdájára, és olykor a borzalmára. Dávid király is így járt, ment, cikázott ide-oda. Járkált az ő szabad csapatával, és azt olvassuk, hogy mikor visszatérne oda, ahová hagyta a családjának egy részét ebbe a Ciklág nevű helyiségbe, addig már ott járnak az amálekiták, kifosztják a várost, elhurcolják az otthon maradottakat, a gyermekeket, az asszonyokat, a város pedig fölperzselik, és mire visszaér a csapatával, már nincs kit megvédeni, hiszen puszta, szétégetett romokat talál. És azt gondolta, hogy miközben védi az övéit és kergeti ellenségeit, míg oda járt, ő vele nem történhet meg, pedig megtörtént, hogy őt is kifosztották. Ott találja a kifosztottságnak a hátországát, mikor visszatér, talán éppen egy győzelmes ütközetből. Csak éppen mikor odaér, ahová ezt a győzelmet el kellene helyezni, amit ő emberileg aratott, nincsenek azok mögötte, akik ebben a győzelemben osztozhatnának. Ahogy hallottuk, az otthon maradottak fogságban, elrabolva, a város pedig felégetve. És testvéreim, olyan döbbenet, hogy ebbe a távolinak tűnő igébe mennyire benne van a mai létünk, ez a 21. századé, mondjam így, Magyarország. Ez a közép-európai vagy közép-kelet-európai lét. Hajtja az embert, és most általánosságban beszélek, megteremteni a létet. Megtartani az igazságot. Ragaszkodik az elképzeléseihez, és ahhoz makacsan és mindenent keresztül megpróbálja azt érvényesíteni. Gondoljatok csak bele, testvéreim, hányan vannak, akik néha szükségből, máskor pedig igazából csak a jobb jövedelmezőségnek az álmaitól hajtva elindulnak, nyakukba veszik a fél Európát, vagy éppen az egészet. Itthon maradnak családok, gyermekek, akiknek olyan nagy szükség lenne az édesapai, vagy éppen édesanyai simogatásra, a jó szóra. Elmennek. Keresnek, s valószínűleg többet is keresnek, mint itthon amennyit. De olvassuk a statisztikákban, hogy ezek a szétszakadt családok előbb-utóbb érzelmeikben meggyengülnek, házastársok között elhűl az érzelem a ritka találkozások következtében, gyermekek máshonnan kapnak impulzusokat, és a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon nagy százalékban válással végződnek az ilyen kapcsolatok. Elmegy az ember, lehet, hogy anyagilag nagyon jól jár, győzelmet vecs, mikor visszajön, a hátország omlott szét mögötte. Keresni szeretne örvendeni, de nincs minek. Mint Dávid, aki máshol alatta a nagy győzelmeket, és otthon valami nagyon nehéz. Hiába tér haza az ember a zsákmánnyal, elfogyott a régi bizonyosság, illetve a régi biztonság mögülle, amelyet hátrahagyott. Azt olvassuk, akkor Dávid és a nép, amely vele volt, felkiáltának és annyira sírának, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Micsoda szívszorító. Nem tudom, hányan ismerik ezt az érzést. Mert ez nem csak a fájdalom csupán. Addig sírtak, hogy már nem volt erejük a síráshoz. Hanem ez a beletörődésnek, a veszteségnek, a visszahozhatatlanságán való olyasfajta mély kesergés, amiben az ember lemond, beletörődik a változhatatlanba. Leül az ember, elsiratja az életét, sorolja önmaga számára kudarcait, és már sírni sem tud. Így jár Dávid, amikor visszatér Ciklágba. De nem csak ő, hanem azok, akik vele voltak. És aztán nagyon sokan feladják. Aztán, amikor egy picit magára eszmél az ember, olvassuk tovább a Szentírásban, akkor hibást keres. Hogy miért történt ez meg? És hogyan? Ebből a mélységből hirtelen fölemeli és keresi azokat az okokat, amelyek ide vezették. És Dávid igen nagy szorultságba jut, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Miért, kiért történt ez, ami történt? És a népből valók az ő haragjukat, kudarcaikat rádobják, rá akarják dobni Dávidra. Azt olvassuk, hogy felbőszülnek ellene, és meg akarják kövezni. Mert nagyon sokszor, testvéreim, az élet kudarcaiban, és talán a tehetetlenség érzésében az ember kudarcainak forrását önmagán kívül helyezi, és a világot kezdi el hibáztatni mindazért, ami vele történt. Emberek, akik nem magukban keresik, hanem a másikban a problémát. És ez egy lelki folyamat, ami lejátszódik, ahol az egyéni és a közösségi veszteségekért csak a külső világot teszik felelőssé az emberek, és nem tud önmagába nézni. És itt kísér testvéreim mai napig, személyes döntésekben, de gondoljunk csak bele, itt kísért mai napig a történelmünkben. És mondom mindezt október 6-a és Arad árnyékában. Hogy kívülről a külsők a hibásak. És mi azért vagyunk ott, ahol vagyunk. Amúgy mi nagyon jók voltunk, és minden rendben volt. És az az ember, aki elhiteti magával, és az a nép, amely elhiteti magával, az nem képes a megújulásra. Nem képes, mert nem látja be a bűneit, és csupán átcímkézi életét, és megy tovább a romlásnak az útján. Jó látni tehát, testvéreim, hogy aki csak a külső körülményekben, a világban, a másik emberben keresi a problémák megoldását, illetve azoknak forrását, az tévúton jár. Legfennebb meg lehet haragudni, el lehet idegenedni a világtól, a másik embertől, de a kérdést megoldani, azt nem. És azt olvassuk az igében, hogy összezuhant ez a nép. Visszautalok ugye arra, hogy annyit sírtak, hogy már sírni sem tudtak. És ez az összezuhanás, testvéreim, egy áldott pillanat. Bármennyire furcsa, ha az ember néha megérkezik arra a null pontra az életében, ahol már számot tud vetni önmagával, a régi önmagával, számot tud vetni az Isten előtt, saját lelkiismerete előtt, és önmaga szemébe tud nézni. Az egy áldott pillanat. Amikor az ember nem csak a külső körülményekben keresi, hanem benéz, hogy mi van benne. Mi történt? Mit rontottam én el ebben a történetben? És ekkor lehet számolni, el lehet gondolkodni, ami az ember mögött van, és arról is, ami előtte felkínálkozik. El lehet számolni a régivel, ahogy Jézus mondja, régi tömlőbe új bort nem érdemes önteni, mert az kiszakad, elfolyik. Régi ruhára új foltot varni, kár. mert a varrás mentén még tovább szakad, hanem új bort új tömlőbe, új embert új ruhába, ahogy énekeltük gyönyörűen, fehér ruhába kell öltöztetni, a Krisztus által megtisztítva. És ebben a történetben, amelyet hallottunk testvéreim, akár az életben, ahogy lenni szokott, két irányba indul meg a megoldás. Egyikről már beszéltem, de azért megemlítem, a hibást keresni, azt kívül megtalálni, érzelmeinket ott levezetni, mert az ember olyan szívesen tetszeleg az áldozat szerepében, és ezért nem is nagyon változtat a motivációján, szemet szemért, fogad fogért. De van egy másik lehetőség is. Mikor Dávid igen nagy szorultságba került, és a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett a fiaik és a leányaik miatt, Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Az új fordítás szerint Dávid erőt kapott az Úrtól, az ő Istenétől. És miért ő kapott erőt ebben az elkeseredett tömegben? Nem azért, mert ő volt a király, a felkent, hanem azért, mert valószínűleg Dávid volt az abból a tömegből, akinek élő kapcsolata volt, és maradt még veszteségei ellenére is Istennel. Mert Istenre ott a mélységben van nekünk nagy szükségünk, testvéreim. Az embernek mindig ott kell odafordulni. És mi történik ekkor? Mikor ő erőt kap Istentől ugyanabban a lesújtott állapotban, amiben a többiek is vannak. Oda megy a főpaphoz, és azt mondja, hozd elő az efódot. És kérdezzük meg az Istent. Az efód az ószövetségi pap ruhájának egy része volt, egy ilyen kötélyféle, amiben benne volt két kő, amivel azt mondják, hogy a sorsot is vetették, amiről sokszor olvasunk a Bibliában. Ez az úgynevezett Urim és a Tumim. És ez a két kő arra volt alkalmas, hogy ugye a sorsvetéseknek a köve, hogy kitudakolják az Isten akaratát. Megtudni, mit akar Isten. És ez az, amit Dávid szeretne. Uram, itt állunk, hogy már sírni sem tudunk. A nagy veszteségeink miatt. De én szeretném megkérdezni, hogy te mit akarsz velünk? Mert te látod azt, hogy hogy vagyunk, és én hogy vagyok, és a nép egyen-egyen hogy van. De szól a főpapnak, hozd elő az efódot. És kérdezzük meg Istent. Mit akar az Isten? És mit akar Isten? Erőt és küzdelmet. Aki elsíratta a régit, az nem mehet vissza. Isten nem is adja sohasem a régit vissza, testvéreim, aki ebben a tévképzetben él, az önmagában csalódik, vagy önmaga feltételezéseiben. Hanem Isten egy sokkal gazdagabb, egy megváltozott életet ad vissza. Pál apostolnak sem a régi önmagát adta vissza. Dávid királynak se régi önmagát adta vissza. Jobbnak sem régi önmagát adta vissza, hanem sokkal többet. Isten olyan gazdag Isten, aki sohasem a régit hozza vissza az életünkbe. Kár erről nosztalgiázni. Azt mondja Jézus, hogy aki kezét az eke szarvára vetette és visszatekint, nem méltó az Isten országára. Előre. És hinnünk kell, hogy az Isten hoz újat és mást. Sokkal csodálatosabbat. Igaz, hogy vannak kudarcok, egészen a sírás, vagy már a sírni nem tudás mélységéig is az életünkben. De mit mond az Isten? Megkérdi Dávid, Uram, üldözzük-e őket? És azt mondja, igen, keljetek fel és menjetek. Mert utol fogjátok őket érni, és szabadítást szerzek nektek. Isten nem a réginek az Isten, Isten az újnak Istene, testvérei, mindig. Azt is mutatnám, hogy az örökké való újnak az Ura. Olyan szépen érzékelteti ezt az ige a új fordítás szerint, és érdekes, abban pontosabb, mint ez. Egy feltételes mód van benne, azt mondja, hogy majd üldözöd, utól éred, és visszakaphatod, amit elveszettnek hittél. És ez a feltételes mód, hogy visszakaphatod, utal arra is, hogy nem a régit kapod vissza. A régiből annyit, amennyi megsimogatja a szívedet, de egy teljesen újat kapsz, mert Isten sok újat ad a régi mellé. És hogy érzékeltessem, testvéreim, ezt egyszer valaki nagy örömmel mesélte, illetve hát ketten voltak jelen egy házaspár, akiknek a házasságok nem volt konfliktustól mentes korábban, de mivel jártak úgy templomba, egyszer elhitték a lelkipásztoruknak, hogy érdemes elmenni egy ilyen házassági hétre, ahol nem csoda dolgokat tesznek, hanem imádkoznak és együtt vannak, ahol példákat látnak maguk előtt. És amikor egy ilyen hétről visszatértek, mesélték a lelkipásztoroknak, az egyik így fogalmazott szó szerint, hogy én ez a házassági hét után egy új embert kaptam vissza. Egy Krisztusban megújultat, és ez a lényeg. Úgy régi, hogy közben az új. Ez az, amit Isten ad. Ez az új a Krisztus szeretetében, megbocsájtásában, nem a világra, meg a másikra hárítja a kudarcait, hanem önmagában néz, Istenre talál, és elindul küzdeni, harcolni immár nem a régiért, hanem az újért, amelyet Istenben megkap, mert Istenből vesz erőt. Testvéreim, ezt az erőt kívánom mindannyiatoknak. Amen. Jövel segíts, ó édes Jézusunk, mindannyiunkat, hogy imádságunk, melyben kimondva vagy kimondatlanul hozzuk elédbe, talán épp azt a mélységet, amelyen már sírni sem tudunk veszteségeinket, fájdalmainkat, kudarcainkat. Te fogadd el, te újíts meg és adj erőt nekünk. Kegyelmed szerint, örökkévaló erődből. Ezért köszönjük az igét, amit mondasz. Mikor megkérdeznek téged a tijeid, mert határozottan mondod, igen, kelj fel, indulj el, mert én megsegítelek, erőt adok, hogy ne csak a régit szerezd vissza, amit elvesztettél, mert azt talán nem is tudod, hanem szerezz egy újat, az isteni erőben. Új erőt, megbocsájtást, kapcsolatot, a mindennapok küzdelméhez való elégségeset, hátteret, életet, bizalmat. Köszönjük, hogy régi időkből való, örökké való üzeneteddel így gyönyörűségben látogatsz meg minket. Köszönjük azokat, akik mellettünk vannak, akik szeretnek, akik sok-sok szeretetet adnak át minden napon, és megbizonyítják a mindennapok küzdelmében, hogy jó nekünk ott lenni mögötted, s jó ott lenni, ahol a te lelked élő, mert ott akár a családba is haza lehet vinni sokszor az életnek, a külső életnek feszültségeit. És le lehet vezetni, meg lehet beszélni. Hiszen oly nagy lelki tartalék és bizalom van egymás iránt, férj és feleség között, szülő és gyermek között, hogy nem elrejteni, hanem elfogadni szeretnék, még hibáikkal együtt is a másikat. Adj erőt azoknak, akik krízisben vannak, mélységben. Itt lévőkért, de mindenkiért imádkozunk, hiszen sokan vannak ilyenek a világban. És sokszorosan, hogyha szeretteink között vannak ők. Ha mieink szenvednek, ezekben a krízisekben, amelyben úgy gondolták emberileg, hogy jó döntést hoztak. És mégis a végeredmény valami nagyon nem bízható. Légy velünk és szentelj meg, miként azokkal, akik feljöttek ide, hogy emlékezzenek a szeretetre, amely elmúlt a földön visszavonhatatlanul, és fáj, és itt hagyta a keserűséget és az emlékeket, édesapában és édesanyában, közeli távoli rokonokban. De tudjuk, hogy te nem a régit, hanem ígéreted szerint, majd helyreállítva a te országodban engedsz találkozni azokkal, akik elmentek előttünk. Békességet beállíts, légy velünk és fogadd el azt is, amit csöndben mellé teszünk, s hallgass meg. Fiadért, megváltó Úr Jézus Krisztusunkért. Amen.